Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerint a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítania a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A Tisza pártelnöke szerint a magyar kormánytagja elszólta magát az energiárak kapcsán az Európai Parlamentben, és kiderült, már szó sincs valódi rezsicsökkentésről, és Magyarországon is európai rezsiárak vannak. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Nagy István agrárminiszter az Európa rekorder élelmiszerinfláció kapcsán feltett kérdése, válaszul azt mondta, a brutális áremelkedés oka az volt, hogy a kormány európai szintre emelte az energiárakat. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadálya vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölte a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikkel miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. A miniszter végül kifejtette, a kínai elektromos járművekre kivetett EU-s büntetővámukat csupán 10 tagállam szavazta meg, 5-en ellene voltak, 12-en pedig tartózkodtak. Ha ebből valaki azt hozza ki, hogy a többség a javaslat mellett van, az vagy hülyének nézi a közösség teljes egészét, vagy elég lesújtó véleményt ad az európai demokráciáról, vagy kompletten meg akarja ölni az európai versenyképességet, fogalmazott. Alstom gyártmányú használt villanymozdonyokat tesztel a Mástart utasok nélküli próbaüzem keretében. A sikeres tesztelési időszakot követően köthető meg a szerződés az összességében 27 darab, 15 azonnal és 12 opcionálisan lehívható mozdony leasingelésére, közölte a MÁV. Óránként 290 kilométeres széllökésekkel közelít a Milton hurrikán Florida felé. Legutóbb 2005-ben pusztított ilyen erős vihar a Mexikó jövőben. Floridában eddig még soha nem került sor a mostanihoz hasonló mértékű evakuálásra, az autópályákon hatalmas dugók alakultak ki, miközben mindenki próbál biztonságosabb helyre húzódni. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Fórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Október a rózsafüzér hónapja. Ilyenkor különösen fontos számunkra, hogy a szűzanya jelenlétébe helyezhessük a szívünket, imáinkat, szándékainkat. A 15. század második felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt a rózsafűzér imádkozása. Második János Pál pápa nem sokkal megválasztását követően 1978. októberében így nyilatkozott. A rózsafűzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság. Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Mai adásunkban a rózsafűzér mélységéről és kegyelmeiről elmélkedünk Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetesrend tagjával. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését erről a kedves imádságról. Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál. Október hónapban nem mehetünk el anélkül, hogy a rózsafűzérről beszélgetnénk, és tudom azt is, hogy a hallgatóink közül is nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan mondják is a rózsafűzér imádságot, és hiszünk benne, hogy óriási ereje van. Zsófi nővér, mesélj egy kicsit arról, hogy a te életedben mit jelent az imádság, hogyan jelenik meg ez a hivatásodban.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Azt mondanám, hogy élő kapcsolat Istennel. Egy olyan kapcsolat, amiben van meghallgatás, van párbeszéd, ami tényleg a hétköznapok része, mert ugye elsőre sokszor azt gondoljuk az imádság, hogyha csak ahogykor, hogyha elmondom most egyben a üdvözlégyet, vagy a mi atyánkot, de közben megélhetni azt, hogy Isten tényleg egy élő kapcsolatra hív. Amikor én ezt megértettem az életemben, akkor sok minden megváltozott, és mindmáig ez az, ami így elkísér.
Amit most így meséltél, az most jelenleg ezt jelenti az életedben az imádság. Mindig ilyen fontos volt számodra? Így a családod számára milyen volt kiskorodban az ima életed? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóknak.
Az biztos, hogy a hitemet azt a első körben a szüleimnek köszönhetem. Én egy gyakorló hívő katolikus családban nőttem fel, és az imádság, meg a közös szentmise látogatás, az ünnepek közös hitelteli megélése, az már gyerekkorom óta része az életemnek, és akkor is, hogyha kicsiként még nyilván sok mindent nem értettem, de már hordoztam magammal egy olyan jó tapasztalatot, ami ez az otthonlétnek az ízét hozza magával, és hogy éreztem azt, hogy ez fontos. Volt időszak, emlékszem így kiskamaszként, amikor így megállapítottam, hogy jó lehet, hogy többet kéne imádkozni, és emellett közben nagyon fontos volt számomra, hogy a Don Bosco katolikus iskolába jártam ott Albertfalván, és ott is kaptam azt a hitoktatást és nevelést, ami állandó ilyen útmutatóul volt előttem. Az akkori gyóntató atyám, Hollai Antal atya is sokszor bátorított bennünket így az ima kapcsán is. És bár akkor még sokszor úgy éreztem, mint pusztán egy kötelesség, amit meg kell élni, aztán ez később a mondhatom így az első személyes Isten élmény, Isten találkozáshoz kapcsolódik, amikor így fölismerhettem, hogy Isten tényleg élő személy, és valaki olyan jó barát, akivel lehet beszélgetni, aki kapcsolatba akar lépni velünk emberekkel.
A segítő Szűz Mária lányait sokszor szokták úgy rövidíteni, vagy nevezni, hogy szalézi nővérek, vagy Don Bosco nővérek. Ti Don Bosco nővérek gyerekekkel foglalkoztok, tehát azt mondhatom, hogy beleláttok a fiatalok életébe. Mit gondolsz, hogy most az ő életükben hogyan jelenik meg az imádság, hogyan lehet hozzájuk közel vinni azt, hogy Isten jó és szeretne párbeszédbe kerülni velünk?
A fiatalok számára is, ami leginkább magával ragadó, elsősorban látni embereket, akik boldogok, illetve megtapasztalni olyan környezetet, ahol jól érzik magukat, tehát érzik azt, hogy ha kimondatlanul is, de hogy szeretik őket. Mert lényegében ez, hogy szeretve vagyok, ez az Istennel való kapcsolatnak az alapja is, ami utána az ember élete folyamán kibontakozhat. És ha van egy fiatal, aki talál egy olyan közeget, ahol ezt megéli, és közben ez olyan felnőttekhez kapcsolódik, vagy olyan fiatalokhoz, ahol imádkoznak, akkor számára az imádság ezzel a pozitív élménnyel fog összekapcsolódni. Tehát egy olyan közeggel, ahol szeretnek engem, ahol jó szándékúak az emberek, ahol tudok vidám lenni, ahol meghallgatnak, amikor problémáim vannak, vagy küzdelmek kísérnek. És azt gondolom, hogy ez az életközeliség az, amiben az imádság is az életük részévé tud válni. Akkor eltávolodnak talán, ha azt gondolják, hogy ez csak egy négy fal közötti, most csak bezárkózom magamba, és el kell járnom a Szent Misére. fiataloknak az a legnagyobb segítség, hogyha látják azt, hogy ez egy élettel teli élmény, amihez hozzátartozik, hogy elmennek vasárnap a Szent Misére, hogy élnek a szentségekkel, és hogy ez az ő fiatalságukat is betölti. Tehát nem csak feltétlenül a hosszú-hosszú rózsafűzérezések, vagy az olyan gondolatok, ami távol áll még tőlük, mert még gyerekként vagy fiatalként még nem érzik magukat megérintve, hanem sokkal inkább az ő nyelvezetüket éli meg.
Akkor mindig meg kell találni az arany középutat, vagy a mértéket? Mit gondolsz erről, úgy ima kapcsán?
Nagyon nagy segítség a családban megélt hit, és nagyon nagy segítség egy olyan közeg, ahol a fiatal élheti az ő fiatalságát a hittel együtt. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy nem kell, hogy ő feltétlenül értsen mindent. Sokszor ugye vannak azok a kérdések, hogy jaj, a kisbabát esetleg, vagy a kisgyereket, aki kiáltozik a szentmisén, vagy rohangál, vigyük-e szentmisére, vagy sem. És azt mondanám, hogy persze, hogy vigyük, mert az imádság elsősorban mindig egy Istentől érkező ajándék. A kisgyermeknek csak arra van szüksége, hogy szeretetteli légkörbe legyen. Lehet, hogy több türelmet kér a többi részvevőtől a szentmisén. Viszont fontosnak tartom azt, hogy ő ebben a jelenlétben már növekedhessen, és ebből tudjon aztán majd később már kicsit tudatosabban dönteni, hogy választja ezt a közeget, választja az Isten követésnek az útját.
Láttál már esetleg olyan fiatalt, vagy találkoztál már olyannal, aki kicsit vonakodott, de aztán végül mégis rátalált arra, hogy az imádság és az imádkozás az valójában jót tesz neki is, és nem csak egy kötelezettség, hogy úgy mondjam, hiszen azért sok olyan fiatallal találkoztok, akik egyházi intézményben is tanulnak esetleg, olyanná válik számukra néha, mint egy kötelezettség, ami úgymond a tanterv mellett ott van.
Igen, én külön választanék két fogalmat, az egyik ez a kötelezettségérzet az imádság kapcsán, akár a katolikus keresztény intézményekben, mert ami magával ragad, az Krisztusnak a személye, az Istennek a valósága, és azt gondolom, hogy mivel a fiatalok amúgy is természetükből fakadóan rendkívül érzékenyek, én hiszem azt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtapasztalja akár csak egy pillanat erejéig, hogy milyen is egy kicsit is, milyen az Isten, onnantól kezdve a kötelezettség, mint olyan, az lehullik az imádságról. Mert nyilván, igen, vállalom, döntöttem, hogy katolikus keresztényként szeretnék élni, de az imádságom nem csupán egy kötelezettség lesz ezután, hanem egy út, egy kapu afelé, a kapcsolat felé, aki Isten. És abban a pillanatban, amikor ezt megélhetik, azt gondolom, hogy megváltozik az ő felfogásuk is az imádság kapcsán. Már sokkal jobban kitárul előttük az a világ, ami Isten országát hozza magával, ahova elkísért bennünket az egyház.
Ha fogalmazhatok így, akkor ez talán egy kulisszatitok is a ti szerzetesi életetekből, hogy minden nap elmondjátok a rózsafüzér imádságot, hol közösen, hol pedig, hogyha úgy adódik az életetek, akkor külön-külön egyenként. Mit jelent számodra a rózsafüzér imádság?
Számomra ez több rétű, úgyhogy így próbálom összegyűjteni a kapcsán a gondolatokat. Nagyon sokat jelent számomra az, hogy ugye a rózsafüzér titkaiban Jézusról elmélkedhetünk, meg őróla gondolkodhatunk a szűzanya közelségén keresztül. Tehát, hogyha a szűzanyára gondolok, akkor biztos, hogy ahol a szűzanya van, ott van a Szentlélek, de ez igaz fordítva is. Tehát, ahol a Szentlélek, ott van a szűzanya is. És az biztos, hogy ő egy olyan édesanyja, aki segít majd, hogy még jobban közelebb tudjunk kerülni Istenhez és az ő fiához. Ugyanakkor egy állandó mentőv a rózsafüzér. Nem csak így a mi életünkben, hanem azt hiszem a világ sok küzdelmeit, meg fájdalmait Isten elé tudjuk ezáltal vinni, mert igazából a szűzanya kezébe helyezhetjük mindazt, ami a szívünkben van. És ezáltal így a közbenjárás az egy állandó ilyen misszióvá is válhat. Volt egy gyóntató atyám, aki mondta, hogy Zsófi, majd egyszer neked a rózsafüzér olyan lesz, mint az édesanyáknak, amikor minden nap megkenik a kenyeret a gyerekeiknek. Mert annyira a hétköznapok részévé válik így a hivatásomban, de pont emiatt ez az állandó közbenjárás és imádság másokért, és közben mindenért, ahol szükség van, de ez a saját életünkre is igaz. Kicsit olyan, mint amikor így megfogni a szűzanya kezét, hogy jó, akkor menjünk együtt, mert közben megtapasztalom, hogy akár a nehézségekben is oltalom, meg a kísértésekben is tud erőt adni.
Képzeld el, hogy az én életemben igazándiból a világjárvány időszaka hozott egy ilyen változást a rózsafüzérhez való kapcsolódásban, mert pont, hogy a szaléziak és a nővérek a Don Bosco nővérek révén kapcsolhatott át bennem az a bizonyos kapcsoló, amikor már nem éreztem monotonnak vagy hosszúnak, mert az online világban, vagy hát ugye át kellett térni az online kapcsolatokra, és szombatesténként online rózsafűzért tartottunk, és annyira különleges volt közösen megélni, hogy talán ennek a varázsa tudott közelebb vinni ahhoz, hogy mennyire jó aztán egyedül is elmondani, és ezek ilyen családi rózsafűzérek voltak, és azt gondolom, hogy szerintem mindannyiunk életében van, vagy legalábbis aki valóban meg tudja tapasztalni ezt a kegyelmet, hogy van egy pont, amikor talán a gyermeki hit átvált felnőtt hitté. Nektek különösen fontos a szerzetes rendetek számára a szűzanya. Jól tudom?
Igen, ez már a nevünkből is adódik, mint segítő Szűz Mária leányai, és Don Bosco a rendünket mikor alapította, Mazzarello Máriával közösen, akkor ő a rendünket az ő szűzanya iránti hálájának a élő jelévé, élő épületévé hozta létre, szerette volna. Ugyanúgy, mint ahogy megalapította a segítő Szűz Mária Bazilikát Torinóban, mi annak úgymond egy, ahhoz hasonlóan egy élő formája vagyunk szalézi nővérekként. Emellett nagyon átitatja így a lelkiségünket az a háladó lelkület, ami a Magnificatnak a lelkülete, ami föl tudja ismerni, hogy minden nagy dolog, ami történik az életünkben, az valójában Isten kezének a műve. És a szűzanya is ebben a csodában újjong föl örömében, mert meglátja Isten kezét. Bár még nekem kevesebb tapasztalatom van, de azért mégis, amikor kezdem azt látni, hogy hogyan működik Istennek a keze a többi ember életében, azon kívül, hogy tapasztalom, hogy a sajátomban hogyan működik, ez tényleg csak így hálát tud szülni az ember szívében. Emellett pedig az a részlete a lelkiségünknek, hogy segítő Szűz Mária leányai vagyunk, már egy ilyen személyes családi kapcsolódást ajándékoz a szűzanya felé, hogy valakinek így a hitben is a lánya vagyok, és ez egy olyan bizalmat, olyan gyermeki bizalmat ad a szűzanya felé, ami tényleg így elkísér a hétköznapokban, hogy tudom, hogy ahogy már említettem korábban is, hogy a szűzanya egy olyan édesanyja, olyan oltalom, akihez tényleg bármikor, bármivel lehet szaladni, és hogyha esetleg van olyan pillanat, amikor nehezebb, vagy minden sötétebbnek tűnik, akkor is a szűzanya mindig jelen van, és az ember kijöntheti neki is a szívét.
Ehhez kapcsolódva, ahogyan mondod, hogy egy égi édesanyja, akkor mi valójában felnövünk, de mindig Mária gyermekei tudunk maradni?
Én azt gondolom, hogy ez a keresztségünkből fakadó ajándék, nem? Hogy Isten gyermekeinek vagyunk teremtve, és ezt élhetjük a keresztségünkben. Nyilván azért ez egy állandó út a hitben is, mert az, hogy gyermeki, az nem azt jelenti, hogy gyerekes. Felnőttként igenis felelősséggel kell tudni dönteni, önálló lépéseket hozni, kell tudni küzdeni, felállni, viszont ez a gyermeki lelkület, ez Jézusnak az a gyermeki lelkülete, ami teljesen rá tud hagyatkozni az Atya szeretetére. Ez a teljes vakbizalom, hogy tudom, Atyám, hogy szeretsz, és én itt vagyok. És ez ugyanígy a szűzanya felé való bizalmat is jelenti.
Üdvözlégy, Mária, harasztal teljes, az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és imádkozz érettünk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Megyesi Zsófia nővér, akivel a rózsafüzér imádságról elmélkedünk. Az imádságaitok végén szoktátok ezt a gondolatot mondani, hogy Mária keresztények segítsége, könyörög érettünk. Ez miért van?
Ez elsősorban Don Boscóhoz vezet vissza, mert az ő idejében, sőt mondom így, az ő álmaiban sokszor a szűzanya úgy jelent meg, mint segítő szűz Mária, Mária keresztények segítsége. Jelen volt sokszor a szeplőtelen szűzanya, megnevezés is, viszont Don Boscó számára mindig Mária keresztények segítsége. Ennek van egy nagyon erős szalézi vonása, és ez az, ami minket elkísér, mert Don Boscó is megélte a saját életében, hogy milyen sok mindenben segítette őt a személyes életében a szűzanya, és hogy milyen sok csodát tett a szűzanya. Tehát Don Boscó tisztában volt abban, hogy a csodák, amiket Isten rajta keresztül tett a világban, azok nem az ő személyhez köthetőek, hanem a szűzanyának köszönhető. Ennek egyik jele ez, amit említettem, hogy akár a bazilikát Torinóban, amit építetett a segítő szűzanya tiszteletére, vagy a rendünk, hogy élő jelei legyünk ennek a hálának. És ő az, aki az ő fiait is, meg a sok-sok gyermeket, akit fölnevelt, nekik is mindig buzdította, hogy a kísértésekben, a küzdelmekben akkor a segítő szűzanyát segítségül hívni, hogy ő egy olyan anya, aki tényleg jelen van, és aki beborít az ő köpenyével, és megoltalmaz, és segít az üdvösség útját járni, és célba érni.
Boscó Szent János nevét és Mazzarello Szent Mária nevét már említetted, de maradjunk egy picit még náluk, főleg azért, mert a rendetek alapításának 150. évfordulóját ünnepeljük idén, tehát még aktualitása is van Don Boscóról és Mazzarello Máriáról is beszélni. Az ő életükben hogyan volt fontos a szűzanya, hogyan volt fontos a rózsafüzér imádság? Képzeld, hogy, és képzeljék el a hallgatók is, hogy olvastam az oratóriumi emlékiratokban, az első oldalakon írja Don Boscó, aki önmaga kevés dolgot jegyzett le, de abból a kevésből is megtudhatunk nagyon sok mindent az ő életéről, hogy már gyerekkorában megtanulta a rózsafüzér imádságot az édesanyja segítségével, és olyan érdekes volt számomra, hogy ezt így külön ki is emeli, hogy ő a rózsafüzér imádsággal már gyakorlatilag icipici kora óta megismerkedett, ahogy te is említetted, hogy egyáltalán nem rossz az, hogyha egy tipegőt is már elvisznek a szentmisékre.
Igen, hát Don Boscó, ahogy említetted, tényleg édesanyjától, Margit mamától tanulta az első üdvözlégy Máriákat, és az egész hitét is így már gyerekkorában tőle kapta. Bár édesapját ugye korán elvesztette, viszont a hit az végig elkísérte, és azt hiszem ez is a mi családjának erőt adott. Don Boscó számára aztán így a szűzanya így vált aztán fontossá így a hétköznapjaiban is, és erről konkrétan beszél, amikor például a 9 éves álmáról jegyez fel néhány sort, ami rendkívüli az ő hivatása, meg az ő missziója kapcsán, amit csak később élete vége felé kezd megérteni. És ez egy olyan álom, amiben aztán a szűzanya is megjelenik, csak így röviden így fölvázolom így a hallgatóknak is. Álmában verekedő fiatalokkal találkozik, akiket szét akar választani, és egyszer csak megjelenik egy fényes ruházatú, gyönyörűen öltözött férfi, és ott az álom elején még nem tudni, hogy ki az. Figyelmezteti a fiatal Jánost, hogy nem a verekedéssel lehet elérni azt, hogy lecsillapodjanak ezek a rakoncátlanabb gyermekek. És ugye János rákérdez, hogy jó, de ki vagy te, aki nekem tanácsokat adsz, és ez az ismeretlen valaki úgy utal önmagára, hogy annak a fia vagyok, akit te háromszor dicsérsz, akit édesanyád tanított megdicsérni. És ugye hát ugye az úrangyala imádságában dicsérik naponta háromszor a szűzanyát, tehát kiderül már az álomban, hogy ez a valaki, ez maga Krisztus. És ezek után megjelenik a szűzanya is, és kézen fogja a kis Jánost, és bátorítja, hogy legyen bátor, alázatos, erős, és hogy ez az a terület, ahol neki majd dolgoznia kell. Tehát a fiatalok között, akik a legtöbbet küzdenek, megszenvednek, és pont ebben a jelenetben történik, hogy ahogy ez a pásztorhoz érkeznek, aki Krisztus, a farkastként verekedő fiatalok bárányokká változnak, és ez Don Boscónak a missziója is, amiben végig a szűzanya az, aki elkíséri őt. Emellett még Don Boscó esetében én azt emelném ki most, hogy azon kívül, hogy már beszéltünk, hogy a bazilika meg a szalézi nővérek rendjének a megalapításáról, azt a jelenetet, amikor Nizza Monferratóban, az a kisváros, ahova a mi rendünk, mint szalézi nővérek, átköltöztünk Mornézéből, ahol megalapult a rendünk, és Don Boscónak annyira erős és tudatos volt a szűzanya jelenlétének a tapasztalata, hogy konkrétan mondta, hogy a szűzanya itt jár ebben a házban. És így elsőre így volt, aki lefordította, hogy hát Don Bosco azt akarja mondani, hogy a szűzanya nagyon örül azért, hogy milyen imádkoztok, stb. Don Boscónak háromszor kellett elismételni, hogy nem, a szűzanya itt sétál ebben a házban. Az egész életét átítatja ez, hogy minden szalézi házban az emberek a szűzanya oltalma alatt vannak, és bárki, aki belép egy szalézi otthonba, vagy szalézi házba, ott a szűzanya oltalma alá kerül, és ez az, ami őt elkíséri. Mária Mazzarello életéből egy jelenetet említenék meg, vagy talán kettőt, mert a segítő szűzanyának a személye az ő életében is rejtve már gyerekkorától kezdve ott volt. A ház, ahol született Mornézében, onnantól nem messze épült egy kápolna, ami segítő szűz Mária néven lett keresztelve, illetve a betegsége ideje alatt, még a hivatása kialakulása folyamán, még fiatal korában, ahol fölépülőben volt, akkor egy ablakon tudott kinézni, és az egy olyan falra nézett, ahol volt egy freskó segítő szűz Máriáról. Emellett a hang, ami így látomásként jelenik szinte meg előtte, és mindig elkísér ez a rád bízom őket, ezt is így tulajdoníthatjuk így a szűzanyának, ami aztán elindítja az ő hivatásában a lányokkal való törődés irányába, hogy elvigye nekik Isten szeretetét.
Az álmokról ugye volt szó az elmúlt percekben, egy picit még Máriánál maradva, hogyha már az álmok, vagy egy kicsit így áttérünk a jelenésekre is, a hallgatók is nagyon sok Mária jelenést ismernek, vagy hallottak már róla, akár itt a rádióban is. Te voltál-e már Mária kegyhelyeken itthon vagy külföldön?
Volt már szerencsém többször is eljutni, csak néhányat emelek most így ki. Az egyik az Medjugorje, ahova családommal tudtam eljutni egyik nyáron, és különleges élményként maradt főleg az a béke, amit ott meg lehet tapasztalni, a sok imádkozó ember, az állandó szentmisék és gyuntatások. Tényleg megrendítően szép látni, mint kegyhelyet is. Másik, amire így külön emlékszem, amikor Ferenc pápa érkezett Erdélybe Csíksomjóra, oda már a nővérekkel mentem még előtt koromban, és az is, mint rendszeresen látogatott Mária kegyhelyként van fenntartva, illetve ami nekem szívemhez különösen közel áll, az a Bodajki Mária kegyhely, mert az is egy segítő szűz Mária kegyhely, csak én ezt még nem tudtam, viszont ahhoz a helyhez kötődik így a hivatásomnak az elindulása is talán, vagy tudatosulása inkább.
Nekünk katolikusoknak a szűzanya tényleg nagyon fontos, és az imádságainknak is tényleg a szerves része, hogy vele is beszélgessünk, ne csak Krisztussal. Mi jut eszedbe a szűzanyáról, hogyha valaki róla kérdez? Esetleg válasszuk ketté is ezt a kérdést, esetleg ha valaki olyan kérdez, aki nem hívő, kereső, még a hitében keresőre gondolok. Mi jut eszedbe róla?
Nekem ez nagyon erősen a hivatásomhoz kapcsolódik, úgyhogy számomra egyből ott van, hogy a leánya vagyok, és akkor ő anya. Egy nagyon kedves kis jelenet jut eszembe novíciaként. Nekünk nem keresztünk van, hanem kis medál, amin a segítő szűzanya van, kezében a kis Jézussal. És volt novíciatársam, aki óvodában megmutatta a gyerekeknek ezt a medált, és mikor megkérdezte, hogy mit ábrázol, akkor a kis óvodás rögtön rávágta, hogy ez egy anya. Azt hiszem ez a szűzanyának a szívből fakadó édesanyasága az, ami leginkább meg tud bennünket érinteni, embereket, és egy olyan kapcsolódási pontot ad, ami személyes, ami emberi, ami kicsit lehúzza így a földre az, hogy csupán egy égjelenés lenne, mert ő is élő személy, és ez sok segítséget tud adni. Illetve nekem még, ami sokat jelent, és ami így eszembe jut szűzanyáról, az az ő igénye a Szentlélekre, hogy Isten megtestesülhessen benne, és ez egy olyan igen, ami megváltást hozott, és hiszem, hogy minden egyes igen, amit mindannyian, nem csak a szerzetesek, de mindannyian kimondunk az életre, az ezt tudja folytatni, ezt az életet adó igent. A harmadik, ami nagyon sokat ad, az pedig az a jelent, amikor a szűzanya ott áll a kereszt alatt, és nem csinál más, csak ott van, és ez az állandó jelenlét. Tehát akkor szűzanya, mint anya, szűzanya mint az igen embere, az élet igen az életre, és a szűzanya, aki jelen van, ami erőt tud adni, hogy a küzdelmekben se adjuk fel, hanem akkor ott megállni, engedni, hogy igen, átmenjen az a nehézség, amin át kell mennünk, de nem feladni, hanem ott lenni, és hinni és bízni abban, hogy Istennek akarata valami nagyobb szeretetről szól, amit még mi nem tudunk megérteni.
Thank you. sötétült minden, túl nagy az árnyék. Már kiadtad lelked leheletét, oldaladból vér és víz folyik rám még. Mindent adtál, hisz életünk ma tét. Ha rajtam volna, messze vinne a lábam, a Golgotára Mária hozta a szívem. Úgy akartad átöleljem és várjam, hogy hű anyámként ő szorítsa kezem. Jézus vére tisztára most engem, ruhám hófehér és zeng már a dal. Anyám Mária feledsz engem, a bárányal át, a sátán. Lelke, áradj rám, és tölts el, vett a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám Mária, a keresztnél lőlek át, hol az ég értő adta a fiát. A Máriának hű szívében látnék, a lélek új erő ma égig emel. Jézus véred tisztára most engem, ruhám hófehér és szent már a dal. Anyám Mária feledsz engem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csodát. Jézus lelke, áradj rám és tölts el, vedd a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám Mária, a keresztnél ölelek át, hol az én értünk adta a fiát. Egyszer elbukott egy asszony, de egy új asszony jön el. Mia megment minket, ó, jöjj Emmanuel. Jézus véred tisztára most engem, ruhám hófehér és zeng már a dal. Anyám Mária feledsz engem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csodát. Jézus lelke, áradj rám és tölts el, vedd a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám Mária, a keresztnél ölellek át, hol az ég értünk adta a fiát. Jézus véred tisztára most engem, ruhám hófehér és zeng már a dal. Anyám Mária feledsz engem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csodát.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai témája a rózsafűzér imádság, hiszen október a rózsafűzér hónapja. Vendégünk Megyesi Zsófia nővér. Sokszor egy téves kép él az emberek fejében a rózsafűzér imádsággal kapcsolatban, mert azt gondolhatják, hogy a nénik, az idős bácsik a Szent Misa előtt fél órával megérkeznek a templomba, és hát akkor mit csináljanak, elmormolják a rózsafűzért. De hogy ez egy teljesen téves kép, mert nagyon sok keresztény fiatal, és nagyon sok keresztény fiatal felnőtt is örömmel fogja a kezébe a rózsafűzért. Te mit gondolsz erről, hogy hogyan viszonyulnak ma, a ma embere, mondjuk a rózsafűzérhez? habár nem csináltunk most ilyen reprezentatív kutatást, de mit gondolsz, hogyha most kimennénk az utcára, és megmutatnánk a rózsafüzért a kezünkben, amely sokszor nálatok is nálatok van akár a zsebetekben, akkor vajon tudnák, hogy ez mi? Talán megnevezni tudnák, de talán az értelmét nem? Vagy mit gondolsz erről?
Nagyon érdekes így, igen. Többféle szempont jut megint eszembe, mert nyilván attól függ, hogy ki milyen környezetből érkezik. Talán azt mondanám, hogy sokan lehet, hogy azt mondanák, hogy ja igen, a nagymamámnál láttam. Vagy hogy ja igen, a nagymamámtól tanultam én is az Üdvözlégy Máriát. És én nagyon hálás vagyok azokért a hűséges idős nagymamákért, nagypapákért, akik mennek fél órával a szentmise kezdés előtt a templomba, és mondják a rózsafüzért. És bár a fiataloknak nem ez lesz az a szempont, azt hiszem, ami elsőre megragadja őket, mert idő kell ahhoz, hogy meg tudják érteni ezt a hűséget, akár a rózsafüzér felé is, meg tudom, hogy hosszú, tehát hogy azért egy gyerektől, meg fiatal tizenévestől elsőre szerintem nem érkezik az a vágy, hogy most én 20-25 percre, én most egy helyben, most imádkozom a rózsafüzért. És ez a korukból fakadóan, ez természetesen érthető, azt hiszem. Ugyanakkor ez a két szempont, ami nagyon sokat adhat, az, hogy mentőöv, tehát azt hiszem az embereknek a nagy része, igen, a mi atyánk és az Üdvözlégy az az ima, amit ha nem is vagyunk gyakorló hívők, akkor is azért úgy emlékszünk valamire. Tehát ha nagyon nagy probléma van, akkor valami, amit elő tudunk hozni, és megint köszönjük a nagymamák, nagypapák hűségét, és a hitük továbbadását, mert ebből a szempontból mentőv, ami lehet, hogy bizonyos szakaszokban az életben, akkor is, hogyha valaki eltávolodik az egyháztól, kapaszkodót tud adni. Illetve ez a dimenziója, ami a közbenjárás, hogy kérhetek magamnak is, mert az is fontos, viszont kérhetek másokért. Beteg családtag, valaki elhunyt, szeretnék bekerülni az egyetemre. Ez azt hiszem sokat tud segíteni, amikor a fiatal elkezd érdeklődni így az imádság irányába. Talán egy harmadik szempont az pedig a kislépésekben, illetve ennek a művészete, mert nagy falat elsőre egy teljes rózsafüzér, viszont ha apránként segítjük a fiatalokat, hogy jó, akkor csak egy Üdvözlégy Mária, jó, akkor következő alkalommal mondjunk hármat. Ha van egy rendkívüli alkalom, jó, akkor mondjunk egy tizedet. Lehet variálni, hogy mondják két kórusban, vagy hogy közben énekeljünk-e. Nem feltétlenül kell mindig ülve imádkozni, lehet sétálás közben. Nagyon sokat ad a közösség ereje, tehát hogyha ezt nem egyedül végzi, hanem van egy csapat, akivel ezt megélheti. És megint azok a példák, akik vonzó példák, hogy látom, hogy boldog, és imádkozva a rózsafüzért, vagy a kettő összekapcsolódik, a hit és a boldogsága, vajon miért? És a fiatalok szerintem hamar ebbe az irányba akkor el tudnak indulni, és ha mihelyt pozitív tapasztalataik vannak, akár egy közös jó élmény kirándulás egy kegyhelyen, akkor onnantól kezdve már a következő alkalommal a táskán fogom látni a tized rózsafüzért, ami ott lóg, vagy a gyűrűt a kezén, amivel lehet rózsafüzért imádkozni, mert elkezd a személyiségével válni, hogy ez fontos.
És hogyha a mentőv szót említetted, sosem felesleges azoknak az imádsága, akik ott érdelnek a templomban, akárhány évesek, régebb óta fiatalok, mert lelkeket tud menteni, én azt gondolom, a rózsafüzér imádság, és sosem tudhatjuk, hogy az ott elmondott imádságaik a mi életünkre mondjuk milyen hatással így lehetnek.
Így van. Akkor is, amikor van pillanat, amikor az ember lehet, hogy elbúbiskol közben, vagy mondjuk fiatal édesanyaként, vagy már régebb óta fiatal édesanyaként, édesapaként, többször már hallottam, hogy jaj, olyan rossz, elhatároztuk, hogy a rózsafüzér körrel mondunk egy tizedet, de a nap végére belealudtunk, nem tudtuk elmondani, micsoda küzdelem, és akkor ott marad a rossz érzés, de azt hiszem itt ez a fontos, hogy a szándék, hogy hú, eszembe jut, akkor folytatom, akkor ott megint előszedem. Mert ahogy visszatérnék a kenyérkenős példához így a fiatal családok esetében, hogy az is lehet rózsafüzér. Fontos azt hiszem a szándék, és van, amikor belehalszunk a rózsafüzérbe.
Egy kedves barátnőm mondta, hogy talán azt a szűzanya befejezi, amikor már elaludtunk. Csak a szándék valóban, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen. És tényleg őszinte szívvel tegye az ember. Hogyha már említetted egy kicsit így az eltávolodás szót is, mert sokszor találkozunk olyan emberekkel is, akik mondjuk gyerekként megismerkedtek az egyházzal, aztán hosszú ideig nem is talán időskorukra térnek vissza, de hogy ezt látnia kell a fiataloknak is, vagy a felnőtteknek is, hogy nem ez az útja a kereszténységnek, én azt gondolom, mert nem várhatunk a majd én időskoromban újra visszatérek Jézushoz, vagy a szűzanyához, vagy a hithez, a Jóisten tenyerébe. Most még élek, aztán majd, amikor már majd időm lesz. de hogy nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van itt ebben a világban. Te mit gondolsz, hogy amikor egy kicsit nehezebben megy az imádkozás, mert hogy igazándiból emberek vagyunk, tehát lehet ilyen időszakunk. Azt gondolom, hogy egy szerzetesnek is lehet olyan időszaka, lehetnek olyan pillanatok, lehetnek olyan napok, amikor nagyon korán kellett kelni, amikor tényleg volt a világjárvány, most a háború, nagyon sok nehézség is éri az embert, lelkileg is, hogy olyankor mit lehet tenni, mi lendíti tovább az embert ahhoz, hogy az imádságos élete az újból gyakorlatilag virágzónak nevezhető legyen. Mert hogy talán ez az imádságos élet is olyan, hogy nem egy stagnáló vonal, hanem talán ilyen változónak mondanám.
Teljesen egyetértek veled ebben, amikor említett, hogy az ima élet nem stagnáló. Én talán azt használnám inkább, hogy dinamikus. Ugye, ahogy kezdtük így a mai beszélgetésünket, hogy mi is az imádság, ha abból tudok már kiindulni, hogy az élő kapcsolat, akkor ugye látjuk, hogy a kapcsolatok sem stagnálóak, hanem egy állandó közös együttnövekedésnek kéne, hogy legyen a jó kapcsolat. Na most ez Istennel sem különbözik. Az biztos, hogy az Istennel való rátalálás időszaka az nagyon le tudja nyűgözni az embert, és tényleg olyan mély örömöket is megtapasztalhat, ami teljesen magával ragadja. Aztán elérkeznek azok az időszakok is, amikor az embernek a hite próbára kerül, mert nagyon könnyű úgy jól érezni magunkat egy kapcsolatban, ahol állandóan kapunk, viszont az igaz szeretet az nem azt keresi, hogy én mit kapok, hanem az igaz szeretet az mindig a hűségről szól, és ennek a szónak súlya van, mert életről szól. Ez arról szól, pont arról a jelenlétről is, ami a szűzanyának a kereszt alatti való jelenléte, hogy ott maradok csak azért, és nem azért, mert kapok belőle, sőt, lehet, hogy még szenvedek is, de ott maradok, mert szeretlek. És azt hiszem, hogy az ima életnek azokban a szakaszaiban, amikor távolinak tűnik Istennek a jelenléte, akkor ami marad, az a hűség, hogy a kis lépésekben, de én hű leszek. És lehet, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy nem sikerül úgy, ahogyan szerettem volna, de ami tőlem telik aznap, abban hűségesnek lenni. És Isten úgysem ad többet, mint amit az ember ne tudna elbírni. Mert a hűség mellett ugye mindig ott van az is, hogy a bizalom és a hit. Ha Isten megmutatta egyszer a közelről az arcát, akkor még egyszer meg fogja mutatni. Sőt, mindig közelebbről akarja megmutatni önmagát. Viszont közben ugyanakkor, mint egy igazi apa, meg igazi jó atya, azt akarja, hogy növekedjünk, és a hitben is, hogy növekedjünk. Gyermekkorom hite nem lesz elég, amikor kamasz leszek, amikor felnőtt leszek, nem elég a kamaszkori hitem, és a fejlődés az nem fejeződik be. És teljesen normális, és azt gondolom, hogy jó jel, amikor van ilyen szakasz, hogy szokták mondani, hogy lelki szárasság, vagy küzdelem, vagy viharos időszak, mert ez azt jelenti, hogy de jó, éled az Isten kapcsolatodat. Tehát inkább én lehet, hogy perspektívát váltanék, hogy élő kapcsolatról van szó, amiben van küzdelem, amiben van várakozás, amiben van vágyakozás, amiben ott van az, hogy Isten szeret olyat játszani, hogy bujócskázik. De azért, hogy utána, amikor megtaláljuk újra ismét az ő jelenlétének a közelségét, akkor utána még több szeretettel és hálával tudjunk tovább haladni előre. Úgyhogy ami szerintem legalábbis, ami nekem segíteni tud, azt tudom így megosztani, hogy akár egy-egy olyan könyvet olvasni, ami olyan gondolatokkal gazdagít, ami segít, hogy előre menjek az utamon. Ha van valaki, akár egy jó barát, lelkivezető vagy gyóntató, akivel lehet beszélni ilyen esetekben, az is nagy segítség tud lenni. Illetve, amit említettem, ez abban, amiben már egyszer döntöttem, abban hűnek maradni, és abból meg nem engedni. Mert amíg csak kedvből járok imádkozni, akkor meg kell kérdezni magamtól, hogy most akkor igazán szeretem-e Istent.
Egy kicsit akkor engedhetjük, hogy lehet talán az imádság életünk is olyan, mint a évszakok változása, hogy egyszer van, hogy egy picit kopárabbak a fák, de aztán tudjuk, hogy jön a virágzás, és jön a nyár, meg a születés, tehát hogy talán megengedhetjük azt is, hogy nem mindig tökéletes?
Azt hiszem, igen, mert másképp nem is tudjuk, mert az ember nem tökéletes. Mondjuk Isten esetében az a jó, hogy ő az. És biztos, hogy segít ezekben a helyzetekben. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy értem ezt a hasonlatot, és nagyon szépnek is találom így az évszakok kapcsán, hogy az érzéseink változnak. Hogy én milyen formában tudom befogadni Istennek a jelenlétét, az változik. Attól is függ, hogy mondjuk mennyire vagyok fáradt. De lehet, hogy éppen attól is függ, hogy Isten most hogyan akar megmutatkozni a számomra, mert nem biztos, hogy úgy akar jelen lenni, mint azt én elképzelem. És sokszor van az, hogy megsértődünk, mert nem az történik, amit én akarok. Viszont akkor most megint nem az igazi szeretetről beszélünk. És Isten meg igazi szeretetben akar bennünket növeszteni. Szóval azt hiszem, hogy nagyon fontos egyrészt az, hogy az ima életünknek része, és része kell, hogy legyen az egész érzelmi világunk, tehát természetes, hogy lesznek küzdelmesebb, kopárfásabb időszakok is. Ugyanakkor, ami meghatároz, az nem az érzés világom, hanem a döntésem, ami az embernek az akarata, amit az értelmével hoz meg, és a szívével. És a boldogságom alapja, akkor tehát az Istenbe vetett hit és emellett való döntés, ami lehet, hogy fúj a szél, vagy lehet, hogy jegesek a fák, de tudom, hogy Istenem, jelen vagy, és az életedet adtad értem, és én is az életemet akarom odaadni neked. És azt hiszem, sokszor ez a önmagunk felé való határozottság az, ami segít előre menni az ima életbe, hogy merni, úgymond azt hiszem, keménynek lenni magunkkal, hogy igen, én ezt döntöttem, és lehet, hogy most ilyen időszak van, de Isten szeretete az a stabilitás, amire építhetek. Az érzéseim mennek oda-vissza, de ami stabil, az az ő szeretete.
Beszélgetésünk vége felé közeledve még arról kérdeznélek, hogy oszd meg a hallgatókkal, hogy a titkokról már beszéltünk egy pár gondolatot, de van esetleg olyan, vagy hogyha így nevezhetem, hogy kedvenc rózsafűzér a te életedben, vagy titok, ami esetleg sokat jelent számodra?
Azért nagyon jó ez a kérdés, mert igazából vannak szakaszok, ahol egy-egy titok így kiemelkedik, vagy akkor nekem abban a időszakban fontosabb. Ami különösen közel áll hozzám, én nagyon szeretem a világosság titkait, és abból az ötödiket, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nagyon, nagyon örülök annak, hogy a szalézi lelkiségünkben ez a két fő oszlop az, ami meghatároz bennünket, az eukarisztia, illetve a szűzanyának a jelenléte. És a szűzanyának is hálásak lehetünk nagyon-nagyon azért, hogy nekünk van Jézus az eukarisztiában, ami az ő megtestesülésének egy beteljesülése, Istennek a valós jelenléte abban a parányi kenyérben, és ez már régóta elkísér, és ez különösen szívemhez közel áll.
Azt hiszem, hogy szalézi szerzetesnőként nem engedhetlek el anélkül, hogy esetleg egy kis feladatot, vagy egy kis tanácsot ne hagynál a hallgatóknak így a műsoridő utolsó perceire. Mit tanácsolsz most e téma kapcsán nekik, vagy milyen kis feladatot adnál nekik az útra a rózsafűzér kapcsán?
Az Istennel való kapcsolat az olyan személyes kapcsolat, ami egy szemtől szemben kapcsolat kell egy idő után, hogy legyen. Én sokkal inkább azt a tapasztalatot, hogy gondolatot osztanám inkább meg, hogy mindenki maga forduljon oda, akár a szűzanyához, vagy Istenhez, hogy mi az, amit Isten kérne most ebben az időszakban tőle. Legyen ez most a háború kapcsáni aggodalom, akkor a járvány utáni időszakban lévő nehézségek, akár a jövőtől való félelem vagy bizonytalanságok kapcsán, de akár a személyes életben is, hogy keresem az utamat, nem tudom merre, mire lenne szüksége, mert az a fantasztikus, hogy azzal, hogy Isten alkotott bennünket, ő a szívünk legmélyebb rezdüléseibe írta az ő szeretetének az akaratát is. Itt tudunk szembenézni leginkább önmagunkkal is, meg ő vele is. Úgyhogy talán ez az, amit kívánok, hogy tudjunk szembenézni Istennel, mert az ő tekintete az mindig szeretet.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban, október hónap kapcsán a rózsafűzérről elmélkedtünk, valamint a szűz anyával való kapcsolatáról mesélt önöknek Megyesi Zsófia nővér, a segítő szűz Mária leányai szerzetesrend tagja. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.